Az élő Isten igéje Eszter könyvének a második fejezetéből, az első verstől kezdve. Ezek után lecsillapodott Ahasvérós király haragja, és eszébe jutott Vásti. Az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták. Keresni kell a királynak szép termetű szűzleányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűzleányt Súsán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégájra, a király udvarnokára, a háremőrök vezetőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. Az a leány legyen Vasti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és aszerint járt el. Volt Súsán várában egy Mordokáj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simé fia, aki Kis fia, Benyámini ember volt. Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonnyával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nebukadnezár, Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő volt a gyámja Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A leánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja és anyja meghalt, Mordokája leányává fogadta. Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában, Hégáj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégájnak, a háremőrök vezetőjének felügyelete alá. Az szépnek találta a leányt, és megkedvelte. Buzgón ellátta őt szépítőszerekkel és megfelelő ételekkel, a királyi palota 7 legkiválóbb szolgáló leányát adta mellé, és a szolgáló leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén szállásolta el. Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való, és kik a rokonai, mert Mordokáj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Mordokáj minden nap az asszonyok palotájának az udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. Egy-egy leányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvérós királyhoz, ha letelt a nők számára előírt 12 hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. 6 hónapig mirhaolajjal szépítették őket, 6 hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. Amikor aztán a leány bement a királyhoz, mindent megadtak neki, amit csak kívánt, hogy abban mehessen át az asszonyok palotájából a király palotájába. Este bement, reggel pedig átment az asszonyok másik palotájába, Sarsgaznak, a király udvarnokának, a másodfeleségek háremőrének a felügyelete alá. Többé nem mehetett a királyhoz, csak ha megkedvelte a király és név szerint hívatta. Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihailnak, Mordokáj nagybátyjának a leányára, akit leányává fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégáj, a király udvarnoka, a háremőrök vezetője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. Így került Eszter Ahasvérós királyhoz a királyi palotába a 10. hónapban, azaz Tébét hónapban, a király uralkodásának 7. évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert, minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vásti helyett. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet hirdetett, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Amikor másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket, Mordokája királyi udvarban volt. Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai és melyik népből való, mert Mordokáj így parancsolta neki. Eszter épp úgy megfogadta Mordokáj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. Egyszer tehát, amikor Mordokáj a királyi udvarban volt, Biktán és Teres, a király küszöbét őrző két udvarnok megharagudott Ahasvérós királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokáj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a király jelenlétében az udvari krónikába. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te kijelentett szavadért, és köszönjük, hogy azért lehet a kezünkben Eszter könyve, mert te kijelentetted magadat, és azt akarod, hogy megismerjünk téged. Ezzel a vágyal vagyunk itt, Urunk, a te jelenlétedben, a színed előtt. Kérünk, ismertesd meg magadat velünk még jobban. Ámen. Foglaljunk helyet. Múlt héten az ige a férfiaknak kedvezett, amikor ugye így zárult a felolvasott ige szakasz, hogy az egész Perzsa birodalomban kihirdetik, hogy a király parancsa, hogy mindenütt a férfi legyen az úraházban. Ez ma is megdobogtatja a szívemet. De ugye azt is beszéltük, hogy egyáltalán nem ez a központi üzenete az első fejezetnek, ez inkább a Bibliának a saját humora. A mai délelőttön pedig a hölgyeknek kedvez az ige, amikor arról olvasunk, hogy hogyan kell bánni egy hölgyel, hogyan kell szépíteni, úgyhogy férfiak, el lehet menni a fórumba, és megfelelő mennyiségű szépítőszert vásárolni, amivel 12 hónapig szépítitek a feleségeteket. Jó? Tehát ezt mondja az Isten igéje. 12 hónapig szépítették őket. Eszter egy királynő. Nem tudom, hogy amikor ezt kimondjuk, akkor mi jelenik meg a szemetek előtt, de beszeretném mutatni, hogy kicsoda ma egy Eszter kaliberű hölgy. Kérlek, vetítsétek ki a képet. Tehát a jobb oldali. Melania Trump. A világ vezető csúcshatalmának a felesége. Hagyományosan úgy hívjuk őt, hogy a First Lady, az első számú asszony. Az Amerikai Egyesült Államok első számú női személye. Ez volt Eszter a maga korában. A First Lady. Perzsiának, az akkori világhatalomnak az első számú hölgy tagja. Egy rendkívül nagy formátumú, nagyon fontos személyiség. És hát Melania Trumpról is azt sugárzik, hogy nem vonják meg tőle a szépítőszereket. És hogyha jobban belegondolunk, nem hiszem, hogy láttunk már olyan First Lady-t, akiről az lett volna a benyomásunk, hogy jaj. Nem annyira jól sikerült a választás. Mert a First Lady-nek kijár az, hogy ő 12 hónapig minimum szépítsék, és csak azután mehessen be a királyhoz. Eszter azonban egyáltalán nem itt kezdi az életét. Nem onnan indul Eszter története, hogy ő a First Lady. Az ige pontosan azt a folyamatot mutatja be nekünk, hogy hogyan áll be Eszter arra a helyre, amit Isten előre elkészít a számára. Szeretném megmutatni nektek azokat a körülményeket is, amelyből Esztert Isten felemeli a Perzsa Birodalom királynői pozíciójába. Tavaly nyáron nagyon sok ilyen és ehhez hasonló képet láthattunk a tévében. Migráns kisgyerekek, talán egy testvérpár, a kisfiú itatja a kislányt. Egy kis túlzással Eszter ilyen körülmények közül származik. Hogyha helyesen akarjuk érteni az ő pozícióját, akkor innen kell indulnunk. Zsidó deportáltaknak a harmadik generációja. Harmadik vagy negyedik generációja. A zsidó deportáltakkal nem bántak kesztyűs kézzel, még annyira sem, mint amennyire most a bennünket körülvevő válságban a rendőrök bánnak időnként ezekkel az emberekkel. Persze Eszter maga már nem éli át a menekülést, azt viszont igen, hogy milyen kisebbségi társadalom tagjaként élni egy többségi társadalomban. Innen egy harmadik generációs migráns családból, menekültek közül a Perzsa Birodalom királynői székéig. Hát erről az útról szeretnék beszélni, hogy hogyan járja be Eszter ezt az utat. A papíron három fogalmat láthattok kiemelve. E köré a három köré szeretném szervezni ma az igehirdetést. Milyen háttérből jössz? Hogy reagálsz a téged érő bármilyen körülményekre? És ez hogyan változtatja, hogyan befolyásolja a szívedet, a személyiségednek a középpontját? Honnan jössz? Harmadik generációs migránsból királynévá. Eszter nem indul jó pozícióból. Nem ilyen emberek szoktak first lady-kké válni. Nem ilyen emberek szoktak királynékká válni a Perzsa Birodalomban sem. Mert nincsenek jó egzisztenciális kilátásai, nem jó anyagi helyzetből indul, nincsen kapcsolati tőkéje, ami alapján bebocsátatást nyerhetne a királyi udvarba. A kisebbségi társadalomban árvaként valamilyen nem teljesen szilárd identitást tudatta, hogy pontosan hova is tartozik ő, és egy laza kötődéssel az otthoniakhoz. Miért mondom ezt? Azért, mert sem Mordokáj, sem Eszter nem Jeruzsálemben, a királyi palotában üldögél ekkor. 50 000 hittestvérük már előre ment Jeruzsálembe. Ők pedig ott vannak Susánban. Megoszlanak a vélemények arról, hogy kik voltak Eszter könyvének a korabeli címzettjei, hogy pontosan kiknek szól ez. Találgathatunk, sokféle verzió létezik. Valószínűleg egyszerre igaz az, majd ahogyan látni fogjuk a későbbiekben is, hogy azok a zsidók, akik hátramaradtak a Perzsa Birodalomban, nem érezték rosszul magukat. Nem érezték rosszul magukat, másképpen hazamentek volna, amikor erre lehetőséget kaptak. Valószínűleg jó pozíciókban dolgoztak, Mordokáj is ott van a királyi udvarban. Kérdés tehát, hogy ez hogyan hathatott a hitükre. Vannak, akik azt mondják, hogy annál erősebbek lettek. Vannak, akik azt mondják, hogy éppen ez jellemzi a hitüket, hogy nem mentek haza a Szentföldre. Valószínűleg ez a kettő egyszerre igaz. Igyekeztek, ragaszkodtak tartani a hitüket, ezért is mondtam múlt héten, hogy viszonylagos tiszteletnek örvendett a zsidóság a Perzsa Birodalmon belül a hitükhöz való ragaszkodás miatt. De Mordokáj mégis azt parancsolja Eszternek, hogy ne mondja meg, hogy melyik népből való. Miért kellene félni megmondani, hogy ő zsidó, hogyha egyébként minden teljesen rendben lenne a zsidók és a perzsák között? Ezért mondom azt, hogy némileg laza ez a kötődés a Szentföldhöz, Jeruzsálemhez, a hitükhöz. Mégis jellemzi őket egy olyan alapvető szilárdság, ami pozitív az emberek szemében. Képzeljetek el ma egy árva lányt, aki gyámszülőknek a felügyelete alatt nő fel. Milyen kilátásai lehetnek ma egy gyámságban felnőtt árva lánynak? Azt hiszem, Dániel és Zsóka tudna mesélni erről, hogy mivel találkoznak az árva misszióban. De azért talán nem lövök túl a célom, hogyha azt mondanám, hogy több olyan árva lány van, akinek nem úgy alakul az élete, mint ahogy azt mi egy ifjú hölgy számára elképzeljük. Hogy aki nem egy biztonságos családban nő fel, egy szilárd édesapával és egy szilárd édesanyával a háta mögött, hanem egy olyan háttérben nő fel, hogy nevelőszülőknél, vagy akár árvaházban kiéhezett a szeretetre, nem egyszer történik meg az, hogy a szeretet iránti éhségük végül az utcára viszi őket. És azt mondják, hogy hadd kapjak valahogy szeretetet. Valakitől hadd nyerjek szeretetet, hogyha ezért áróba kell bocsátanom akár még a testemet is. Nem egyedi eset. A múlt héten döntésekről beszélgettünk. És azt láttuk az igében, hogy a király döntése, Vásti királyné döntése és az udvarnokoknak a döntése megszül együtt egy olyan élethelyzetet, ami azért kiállt, hogy valaki beálljon a királynő helyére. Az emberi döntéseknek a bonyolult összjátéka végül valamilyen helyzetbe fog téged juttatni. Nagyon nem mindegy, hogy az ilyen helyzetekben milyen a háttered, milyen a meggyőződésed, és milyen mintákat követsz. Könnyen elképzelhető, hogy abban a helyzetben, amiben Eszter volt, merőben élesen szétválhattak volna a rendelkezésére álló utak. Tehát pont ugyanannyira volt esélye Eszternek birodalmi prostituáltá válnia Susán utcáin, mint amennyi esélye lett végül arra, hogy királyné legyen belőle. Eszter is tehát hozott egy döntést. Az ő hátteréből fakadóan, ami egyáltalán nem volt egy csúcsjó rajt pozíció, azt látjuk, hogy olyan döntéseket hozott a háttérben az életében, ami nem erre vitte el, hogy prostituált legyen belőle például, hanem arra vitte, hogy végül Isten királynévá emelte őt. Na nézzük, itt térünk rá a második pontra. Hogyan reagálsz a körülményeidre? Ez mindannyiunk számára érvényes kérdés minden egyes nap. Amit szeretnék kiemelni, az az, hogy ha van a Bibliában teljesen hétköznapi szereplő, akkor az Eszter. Eszter egy totálisan hétköznapi, semmiben nem különleges zsidó lány. És mégis azt látjuk az egész történet folyásból, az esemény szövésből, hogy Eszternek egy rendkívül szilárd háttere van az Isten igéjében, a hitében és a kapcsolataiban. Nincsen semmilyen különleges képessége. De Isten mégis jónak látja, hogy őt használja. Mégis jónak látja, hogy fölemelje egy kiemelt pozícióba, és éppen ez, ahogyan Isten cselekszik vele, éppen ez bizonyítja számunkra, hogy jó kapcsolatban van Istennel. Hogy Istenből indul ki minden az életében, pedig semmi különlegesség nincs benne. Szép. Ez mindenképpen pozitív. De nem az egyetlen szép lány a birodalomban. Egyszerű hétköznapi ember, e fölött szeretnék most elidőzni. Ugye tudjátok, hogy nem véletlenül olvassuk a Bibliát. Lehet, hogy ez nagyon triviális kijelentés, de szeretném kihangsúlyozni. Azért olvassuk a Bibliát, mert ezen a földön emberként mindannyian mintákat követünk. Akár tudatosan, akár nem, mindannyian idomulunk valakihez, és követjük valakinek a mintáját. Az Édenkerttől elkezdve, amikor az embernek az identitás tudata összeomlott, Mindannyian keressük önmagunkat. Először példát veszünk édesapánkról és édesanyánkról. Aztán példát veszünk a kortársainkról. Aztán példát veszünk a tévésztárokról, a regényhősökről, a politikusokról, mindenkiről, aki körülvesz bennünket. Isten megajándékozta az övéit az igével. És azt mondja, hogy ha szeretnéd tudni, hogy ki vagy te, hogy kit szeretnék látni, felnőni belőled, akkor vedd a mintát az igéből. Azt mondja Jakab a levele 5. részének a 17. versében. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Hát ugye ez az, amit ti is csináltok, hétköznapi hívőként. Imádkoztok, hogy legyen eső, vagy ne legyen eső. Ezt mondja az ige. Azt mondja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Szoktál így gondolni magadra? Illés. Az az Illés, aki a megdicsőülés hegyén Mózes mellett megjelenik a 3 tanítványnak és Jézusnak. Az az Illés, akit a próféták prófétájának tartanak. És akkor azt mondja Jakab, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi. Ezért szeretem az igét, mert az ige elmondja önmagáról, hogy hogyan kezeljük. Hogy kezeld magadat úgy, mint egy egyszerű hétköznapi embert, aki, hogyha szereti az igét, rááll Isten gondolataira, és ráalapozod az életedet, akkor bármikor lehet belőled Eszter, vagy éppen Illés. Bármikor. Azt mondja Pál apostol a korintusi első levél első fejezetében. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Hát azt hiszem ezzel egyetérthetünk. Nincsenek magas szintű kapcsolataink az önkormányzatnál vagy a kormánynál. Nem vagyunk az emberek szemében különlegesek, bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Ellenben nagyon is hétköznapiak vagyunk, igaz? Hétköznapiak vagyunk, egyszerűek, az utca emberei vagyunk. És azt mondja Pál, hogy pontosan minket akar Isten kiválasztani. Hogy megszégyenítse a bölcseket, a hatalmasokat és az előkelőket, akik magukban bíznak, és rajtunk keresztül mutasson példát, akik az utca emberei vagyunk, hogy Isten bárkit képes fölemelni, sőt, mindenkit fel akar emelni. Mert a mi szemünkben, vagy a világi előjárók és hatalmasok szemében mi egyszerű, hétköznapi emberek vagyunk. De azok az angyalok, akik most itt tábort járnak az imaházunk körül, amikor benéznek, akkor hatalmasokat és előkelőket látnak. Királyi koronával a fejükön. A legmagasabb szintű VIP csapat van itt ebben a teremben. Ezt remélem tényleg tudjátok az igéből, és most szeretném kihangosítani, hogy a VIP szektorban ülünk, Isten szemében. A legmagasabb szintű biztonsági és óvintézkedésekkel, a legnagyobb formátumú embereknek kezelnek bennünket. Mert Isten népéhez tartozunk. Hogyan reagálsz a körülményeidre? Elolvassuk itt vasárnap az igét, hazamegyünk, és senkit nem akarok megbántani, csak tapasztalatból tudom, hogy körülbelül 2 vagy fél 3 magasságában, hogyha megkérdeznénk, hogy és pontosan miről is szólt az ige hirdetés, akkor hát úgy vakarránk a fejünket. Eszterről. Ez még úgy meg lenne. Tisztelet a kivételnek. senkit nem akarok bántani, csak ismerem a saját szívemet, meg végighallgattam egy pár ige hirdetést életem során. Nincsen ezzel önmagában semmi gond. Viszont arra sokkal tudatosabban rá kell állítani a szívünket, hogy az ige határozza meg az egész életünket. Az ige, mint Isten szíve, az ige, mint Isten gondolkodásmódja, és az ige, mint a testet öltött názáreti Jézus Krisztus, aki hív bennünket az ő megismerésére. Azért, hogy ő legyen a minta, hogy a Krisztus követésünk az tényleg követés legyen, ne pedig szimpátia szavazás. Krisztus követőket hív el magának, akik minden körülmények között ránéznek, és benne bíznak. Nem szimpatizánsokat, nem rajongókat, hanem követőket. És Eszter egy ilyen követő volt. Azt látjátok itt a második pontban főcímként, hogy erőt meríteni az igéből. A múlt héten is elhangzott már, hogy Eszter könyve egy alkalommal sem említi Isten nevét, név szerint. Sőt, Eszter könyvében egyetlen imádság sem hangzik el. Mégis mindazok a következmények, amiket viszont nagyon is határozottan láthatunk Eszter életében, arra engednek visszakövetkeztetni, hogy Eszter ismerte az igét, szerette az igét, és élte az igét. Milyen körülmények vették körül Esztert? Ha Melanie Trumpra nézünk, egy gyönyörű nő a világ csúcsán. Ha a perzsa királynéra nézünk, szintén egy gyönyörű nő a világ csúcsán. Hogyan került Eszter oda? Milyen körülményeken vitte keresztül Isten addig, amíg megérkezhetett ide az ő helyére? Azt olvastuk, hogy azt a nagyszerű gondolatot találták ki az udvari ifjú tanácsadók, hogy gyűjtsenek össze a birodalom minden tartományából minden szép termetű szűzdeányt. Ezért érdemes az igét összefüggéseiben olvasni. És mondjuk nekiülni egy délután, és azt mondani, hogy szánok Eszter könyvére 3/4 órát, 3/4 óra alatt simán el lehet olvasni, 10 fejezet az egész. És akkor nem lesz különleges, hogy az első fejezetben azt olvassuk, hogy Ahasvérus birodalma 127 tartományból állt. Tehát, hogyha a birodalom minden tartományából minden szép leányt összegyűjtöttek, akkor ez azt jelenti, hogy minimum 127 szép leányt gyűjtöttek össze, de a minden szép leány minden tartományból nekem valahogy azt sugallja, hogy ez nem csak egy-egy szép leány volt egy-egy országból, hanem minimum kettő. 127x2, vagy 127x3, és akkor itt már 3, 4, 500 nőről beszélünk. Sok szép leány összegyűlt a királyi palotában Hégály felügyelete alatt. Na ezt hívják úgy, hogy eufemizmus, amikor valamit szebben mondunk el, mint az, ahogy az a valóságban van. Sok szép leány összegyűlt. Hát nem egy koktélpartira hívták meg őket, azzal a megtiszteltetéssel, hogy saját névre szóló meghívót kapnak a királynak a partiára, hanem begyűjtötték őket. Milyen körülmények között jut el Eszter a királynői pozícióba? Leírja az ige, szemrebben és nélkül. Begyűjtötték a lányokat, és azt olvastuk, hogy miután 12 hónapig szépítették őket, választhattak valamit a királyi kincstárból, amivel felékesítették magukat, bementek a királyhoz este, kijöttek a királytól reggel, és átmentek a királyi hárembe. És Ezt követően, akit a király annyira megkedvelt, hogy név szerint hivatott, az mehetett csak utána be életében a királyhoz. Rakjuk akkor ezt össze? Mondjuk ne túlozzunk. 400 nő a birodalom 127 tartományából. 400 nő közül szerintetek, még ha olyan zseni is valaki, mint egy király, hányra emlékszik név szerint? Mit kell ahhoz teljesíteni egy éjszaka a királlyal, hogy név szerint emlékezzen rá a király? És miért kellett átmenni az asszonyok palotájába, a királyi hárembe? Mi várt ott rájuk? Akik már nem szüzek, ebben a kultúrában nem lehetnek senkinek a feleségei. Akit a király nem kedvelt meg annyira, hogy név szerint hívja, az utána se a király felesége nem lett, se másnak a felesége nem lett. Bizonyára kiváló körülményeket biztosítottak a királyi háremben. De amikor ezeket a lányokat begyűjtik a 127 tartományból, ők nem önként és dalolva mennek, hanem összefogdossák őket. És tudják azt, hogy ez azt jelenti, hogy valaki, akit a királynak nevezünk, el fogja venni a szüzességemet, és utána jó eséllyel egész életemben háremhölgy maradhatok. Kilátás nélkül arra, hogy férjem legyen, és abszolút reménytelenül arra, hogy valaha gyermekem legyen. Hát nem tudom, hölgyek, hogy erről álmodtok-e. Hát ha nem, akkor, vagy ha igen, akkor erről már lecsúsztatok, mert legtöbben itt gyereket neveltek. Édesanyák és nagymamák vagytok, de ezek voltak a kilátások. Ilyen körülmények között kerül Eszter a királyi palotába. Aztán 12 hónapig szépítik őket. 6 hónapig mirhaolajjal. Az egész második fejezetet belengi valamilyen nagyon finom szépítés, mármint olyan értelemben, hogy nem a lányok szépítése, hanem a helyzetnek a pofozgatása, hogy egyébként ez milyen helyzetet jelentett a nők számára. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a mirhaolajnak milyen hatásai vannak. Hogy valahogy így az jelenik meg előttünk, hogy ilyen gyönyörű márvány medencékben fürdenek a hölgyek, tejben, vajban, és hullanak rájuk a virágszirmok, és egész nap pálmákkal legyezik őket az eunuchok, és eszik a finomabbnál finomabb kajákat. Ez is igaz lehetett valamikor a 6. és a 12. hónap között. De az első 6 hónap a mirhaolaj. A mirhaolajnak gombaölő, fertőtlenítő hatása van, amely szabályozza a menstruációt. Miért kellett ezeket a nőket 6 hónapig mirhaolajjal kezelni? Hát azért, mert a legmagasabb fórum elé készültek a királynak a hálószobájába, és a 127 tartományban ki tudja, hogy milyen betegségeket szedtek össze ezek a lányok, ki tudja, hogy milyen körülmények közül jönnek, annak ellenére, hogy egyébként ők a legszebbek, mit kell csinálni velük, ki kell purgálni őket. Ki kell fertőtleníteni őket, hiszen a király elé mennek. Úgyhogy 6 hónapig, lányok, mirhaolaj, reggel, délben, este. Nem megkenegették vele a bőrüket, azt is biztos. Megették, megitták, lenyelték, beinhalálták. 6 hónapig fertőtlenítik őket. Végtelenül megalázó. Mert miről szól ez az egész helyzet? Arról, hogy kiszakítunk téged a családodból, megfosztunk téged minden asszony teljesen természetes jövőképétől, hogy édesanyja és feleség legyél, és felkészülhetsz egy éjszakára, hogy egy szexuális tárgy legyen belőled. Na hát ezek a körülmények, amelyek Esztert körülveszik. Egyébként azt mondják, hogy a mirhaolaj az most is a legtöbb kozmetikumban benne van, és bőr regeneráló hatása van, tehát ragyogóvá teszi a bőrt. Olyasmi lehet ez, mint a néve a Q10 koenzim. Ez az ókori változata. Hogy igen, biztos szép lett tőle a körmük, a hajuk, a bőrük, minden, de nem ez volt az elsődleges. Szabályozza a menstruációt. Ha lehet még fokozni, mennyire megalázó. Úgy adjuk nektek a mirha olajat, lányok, hogy amikor be kell menni a királyhoz, ne legyetek termékenyek. Mert annyi királyfira nincs szükség, meg királylányra. Persze legyetek erősek, mert immunerősítő hatása is van a mirha olajnak. Eszternek tehát olyan körülményekkel kellett megküzdenie, amelyek veszélyeztették a jövőképét, amelyek majdnem, hogy reménytelenségbe sodorták minden női principiumát és minden női vágyát. És olyan megalázó helyzetbe kellett kerülnie, amikor tudhatta, hogy most vagy a király felesége lesz, vagy soha többé senki. Na, ilyen helyzetben a te hited meddig érne el? Férfiaként is bele tudunk ebbe helyezkedni. Nem volt ritka ebben a korban, hogy ekkora méretű háremhez hárem őrök is kellenek. A hárem őr pozíció sem a megtisztelő kategória volt, mert a hárem őrök egybeavatkozáson mindenképpen átestek, ez történt velük, a férfiasságukkal. Szeretnénk, hogy légy a király hárem őre. Vállalod ezt a megtisztelő pozíciót? Nem így kérték föl őket, hanem összefogták őket, és azt mondták, hogy te innentől kezdve háremőr vagy. Nyisz! A nőket megfosztották a nőiességüktől, a férfiakat a férfiasságuktól. Ki van az egész rendszernek a csúcsán? A király. Hány nő jut a királynak? Minimum 400. És ki az, aki egyedül férfias ebben az egész környezetben? A király. Ilyen körülmények között mit diktálna a te hited? Miről szólna a kapcsolatod Istennel? Meddig tudnál kitartani? Honnan merítenéd az erőt? Meggyőződésem, hogy Eszter az Istennel való kapcsolatából merítette az erőt, és az igei mintákból, amelyek előtte voltak. Mert azt tudta mondani, hogy jövevény vagyok egy idegen országban. Volt más előttem, akiről azt látom az igében, hogy jövevény volt, és mégsem kellett reménytelenül élnie az életét? Igen. Ott volt például Mózes, ami ősatyánk. Jövevény volt. Mégis Isten mekkora dolgokat vitt végbe rajta keresztül. Árva vagyok, gondolhatta Eszter. Van olyan az igében, aki szintén árva volt, és Isten mégis nagy dolgokat vitt véghez rajta keresztül? Igen, megint csak Mózes. Egy árva. Egy kis túlélő, akivel Isten nagy dolgokat visz véghez. Aztán volt valaki olyan, aki nyomorúságos helyzetbe került, olyanba, amilyenbe garantáltan nem akart volna, és mégis Isten nagy dolgokat vitt véghez rajta keresztül. Igen, József! Van valaki olyan, aki itt mostanában a környezetemben példa lehetne előttem? Igen, keringenek szóbeszédek, pletykák ebben az időben egy Dániel nevű királyi tisztviselőről. Tehát akkor lehetséges, mert az Isten tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És hogyha Mózessel ott volt az Isten, és nagy dolgokra tette őt képessé, ha Józsefet megőrizte az Úr minden nyomorúságában, ha itt van egy kortársam, Dániel, aki bent van a király palotájában, a legmagasabb pozícióban, akkor velem is ott kell, hogy legyen Isten. Ott kell, hogy legyen, mert Isten személyisége ilyen. Azt hiszem, hogy mindannyian úgy ülünk most itt, hogy meg kell küzdenünk a hétköznapjainknak a körülményeivel. A legtöbben valószínűleg arra a kérdésre, hogy boldogok vagytok-e, azt válaszolnátok, hogy igen, szoktunk boldogok is lenni. A körülményeinkhez képest. Na, az ige abban bátorít, hogy minden körülményedben Istenre néz. Hogy ne a körülményeid befolyásolják azt, hogy te hogy vagy, hanem az Istennel való kapcsolatot befolyásolják a körülményeidet. Azt mondja a példabeszédek gyönyörű, a napokban olvastam. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Erre akar tanítani az ige. Tudod, milyen a csüggedés? Milyen, amikor valami csüng?
Igen.
Amikor felakasztanak valahova. És úgy érzem magad, hogy csak úgy lóksz. Jó dolog ez a kereszténység, Uram. Halleluja. Ilyen a csüggedő. A jókedvű pedig milyen? Egyenes gerincű. A távolban néz, vannak céljai. Azt mondja, az én Istenem az Úr. Nem jópofizásra hívlak benneteket. Nem arra, hogy mosolyt csaljatok állandóan az arcotokra. Nem, ez hamis, ez képmutatás. Soha nem leszünk így boldogok. De arra igen, hívlak benneteket önmagammal együtt, hogy bármilyen körülmény ér, tudd, hogy Isten ott van veled, Isten tud róla, és tarts ki. Amikor nem a terveid szerint alakulnak a dolgok, ne a terveidre néz, hanem Istenre. Lehet, hogy vannak nagyszerű terveink. Eszter is biztos elképzelte magában, hogy de jó lesz, amikor majd férjhez megyek, szülök egy pár gyereket, ez lesz a nevük, Istennek ajánljuk majd őket, talán még az is lehet, hogy hazamegyünk Jeruzsálembe, jaj, de jó lesz. Eszternek nem a tervei szerint alakultak a dolgok. De mi van akkor, ha nem a terveid szerint alakulnak a dolgok? Ahelyett, hogy elcsüggetsz, nézz fel. Mindig fel. És hogyha kell, akkor tudatosan üsd fel a tekintetedet. Oda nézek. Míg eljutott a királynői pozícióig, Eszternek legalább egy év eltelt ilyen körülmények között. Hát ebbe csak megbolondulni lehet. Kurva leszek, vagy a király felesége. Prostituált leszek, vagy feleség. Prostituált, vagy feleség. Megőrülök. Ki ad ebben biztonságot? Senki. Senki nem garantálta neki, hogy ő lesz a kiválasztott. De minden körülmények között Istenre nézett. És végül azzal szeretném zárni, hogy hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy folyamatosan Istenre feszítsd a tekintetedet. Azért tudott Eszter minden körülmények között a helyén lenni, és végül elfoglalni azt a pozíciót, amibe Isten őt be akarta állítani, mert belül helyén volt. Úgy is mondhatnám ezt, hogy helyén volt a szíve. A szíve, ez nem csak az érzelmeit jelenti, mint ma, A szív az ókorban a lényednek a központja. Te magad. Eszternek helyén volt a szíve. Rendben volt önmagával. És ez csak úgy lehetséges, hogy rendben volt Istennel. És ez kölcsönzött neki, hogy a harmadik pontban is láthatjátok, egy belső szilárdságot. Azt hiszem, hogy ennél kevesebb, nagyszerűbb dolog van, amit keresztényként el tudunk mondani magunkról. Hogy aki Istenre néz minden körülmények között, az olyan belső szilárdságra tesz szert, amire minden ember vágyakozik ezen a földön. Nevezhetjük ezt egyenes gerincnek, belső tartásnak, belső szilárdságnak. Helyén van az élete. Nem a körülményei befolyásolják, hanem ő tudja úgy nézni a körülményeit, hogy minden körülmények között ott van Isten. János evangélium a 14. fejezetében ezt mondja az Úr Jézus. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jelen van az életedben Krisztus békessége? A lehető legkomolyabban kérdezem, mert az Úr azt mondja, hogy ő ezt adja. És figyelmezteti is a tanítványokat, hogy azért kell az én békességem nektek, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, és hogy ne csüggedjetek el. Mert egyébként, ha nincsen az életetekben az én békességem, nyugtalanok lesztek, és el fogtok csüggedni. Ilyenkor nyáron azt hiszem, hogy különösen közel jöhet ez hozzánk. Talán nincs itt senki, aki vagy ne lett volna még nyaralni, vagy nem enne majd. És hogy lebeg a szemünk előtt a nyaralás? Hogy végre majd ott békesség lesz, igaz? Hogy végre majd ott kikapcsolódok, elengedem magam, semmi nem zavar, és végre békességem lesz. És olyan hálás vagyok Robi meg Csilla bizonyságtételért, amikor elmondják, hogy így indul neki mindenki nyaralni, aztán hoppá, ott marad velünk a hajó a tenger közepén, hoppá, elkap bennünket egy akkora vihar, hogy majdnem leveri az autóról a festéket. Semmi nem biztosítja a békességedet és a belső szilárdságodat, hogyha ez nem jellemzi alapvetően az életedet. Az a nyaralási kultúra, ami most körülvesz bennünket, ez nem régebbi, majdnem 100 évnél. Az első világháborút megelőző néhány évben vagy évtizedben kezdtek el az arisztokrata családok eljárni nyaralni. Azelőtt nem volt ilyen. Mik voltak a kikapcsolódási lehetőségek? A nagy egyházi ünnepek. Ünnepeltek aratáskor, szüretkor, húsvétkor, karácsonykor, ez volt a kikapcsolódás. Nem lehetett azt mondani, hogy na majd végre várunk egy hétre vagy kettőre az évben, amikor elmegyünk, aztán végre békességünk lesz. És emlékeztek, mit mondott Robi? Rájöttem, hogy ha nem viszem magammal Jézust a nyaralásra, akkor nem lesz békességem. Nem biztos, hogy pont ugyanígy mondta, de ez volt a lényege. Hogy magammal kell vinnem az Urat a nyaralásra. És végül, ezt mondja a hegyi beszéd végén Jézus. Ezzel összegzi az Isten országának az új berendezkedését. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Szerintetek volt vihar Eszter életében? Jöttek az áporok? Neki feszültek a szelek annak a háznak? teljes erejükből. De ő azt mondta, hogy én Isten beszédére alapozom az életemet. Én az igéből fogok mintákat venni, úgy, mint Mózes, József, Dániel. Nincs más utunk. Ahhoz, hogy a helyeden legyél. Hogy amikor emberi döntéseknek, vagy a körülményeidnek a következményeként előáll egy helyzet, amivel szembesülnöd kell, amiben helyt kell állnod, ahhoz, hogy a helyeden legyél, kiegyensúlyozott legyél, és boldog legyél, az Isten beszédére kell alapoznod az életedet. Hogy a szíved legyen a helyén. Mert ha a szíved a helyén van, akkor az egész életed minden körülmények között a helyén lesz. Nem mindenkiből lesz királyné. Nem is ez a cél. Hanem az, hogy a családodban, a munkahelyeden, a baráti társaságodban és az utcán te mindig a helyeden legyél. Bármilyen háttérből jössz, bármilyen körülmények között vagy most, figyelj a szívedre, és nézz az Úrra. Amen.